Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon egy rövid összefoglalót szeretnék Önöknek tartani a logisztika, mint modern tudomány témakörben. Ahhoz, hogy ezt megértsük egyáltalán, hogy mi a logisztika, érdemes megnézni, hogy hogyan alakult ez ki. Ha Önök hallgatják a híreket, olvasnak folyóiratokat, újságokat, sok helyen találkoznak a logisztika szóval, és ha megkérdezném Önöket, hogy mi a logisztikának a definíciója, nagyon sokan más és más dolgot mondanának rá. Ahogy a tanszék nevében is benne van, hogy anyagmozgatás és logisztikai tanszék, következik belőle, hogy valamilyen köze a logisztikának az anyagmozgatáshoz van. Háttekintjük nagyon röviden az anyagmozgatásnak a fejlődés történetét, akkor a végén eljutunk a logisztikához. Már több ezer évvel ezelőtt, 4-5 ezer évvel ezelőtt a piramisok építésénél, a karnaki templomnak a felépítésénél jelentkeztek különböző problémák, amelyeket az emberiségnek abban a korban meg kellett oldani. Ilyen volt a súlyerőnek a legyőzése, a nagy tömegű terheknek a felemelése, ugyanilyen volt a nagy mennyiségű anyagoknak a szállítása, és szintén ugyanilyen problémát jelentett a nagy mennyiségű anyagoknak a tárolása. Ezek több ezer évvel ezelőtt ezek az igények megjelentek az emberiség történetében, és ezeknek az igényeknek a kor technikai színvonalán mindig megfelelt az emberiség, valamilyen módon megoldotta ezeket a feladatokat. Ezek után egy nagy ugrás következik, mivel tudjuk azt, hogy ezen tevékenységekhez jelentős fizikai munkát kellett kifejteni, a következő állomásunk, amikor ezt a nehéz fizikai munkát ki lehetett váltani. Ez pedig együtt járt az erőgépeknek a felfedezésével. A gőzgép, a robbanómotor, a villamosmotorok, ezek mind-mind kiváltották, megkönnyítették az előbb említett tevékenységeit az embereknek. A harmadik fejlődési lépés, amit szintén érdemes megemlíteni, ez a rendszerteremtő képesség. A rendszerteremtő képesség az ipari forradalom után kezdett kialakulni, amikor, ahogy említettem, az emelés, a szállítás és a tárolás berendezéseit együttesen kezdték alkalmazni, ezáltal kialakult egy rendszer, amelyet anyagmozgató rendszernek nevezhettünk. Ez az anyagmozgató rendszer különféle pozitív dolgokat hozott a gazdaságban. A termelőberendezések kihasználtságának a növelését elősegítették, a termékek átfutás idejének a csökkentését eredményezték, műveleti készletek csökkentését eredményezték, illetve a forgóeszköz lekötöttségnek a csökkentéséhez vezettek. Még ugrunk egy nagyot, és eljutunk gyakorlatilag napjainkig, amikor is az egyedi piaci igények differenciálódtak, rendkívül sok egyedi igény különböző helyeken jelent meg. Ezen egyedi igényeknek a vállalatok önmagukban nem tudtak megfelelni. A mai termelés jellemzi az, hogy a termelés mélysége lecsökkent. A termelés mélysége azt jelenti, hogy mennyit gyárt egy-egy terméknél saját maga a vállalat. A termékeknek a struktúrája rendkívül széles és rendkívül dinamikusan változik. Az egyedi igények gyorsan változnak, a termékeknek az életciklusa rövid. Mind ez oda vezetett, hogy az a vállalat, amelyik talpon akart maradni ebben a rendszerben, meg akart felelni a széles termékstruktúrának, a gyorsan változó egyedi igényeknek, csak úgy tudott talpon maradni, hogy beszállítókat kezdett alkalmazni. Ez oda vezetett, hogy a termelésben a termékek és szolgáltatások biztosítása esetén különböző beszállítókat alkalmaztak a vállalatok, és igyekeztek a piacot is minél nagyobb mértékben átfogni. Ez nem jelent más, mint azt, hogy a termeléshez anyagok szükségesek, az anyagokhoz információk tartoznak, a vevői igények információkat jelentenek, a vevői igényekre késztermékeket kell szállítani, tehát kialakult egy globalizált világ, ebben a globalizált világban meghatározóvá vált, hogy ezen világ működéséhez szükséges anyag és információ áramlás kezelhetővé váljon. Ez valamikor is megjelent ez az igény, hogy ez kezelhetővé váljon, nem csak napjainkban, de ennek nem volt meg a háttere. Napjainkban ennek a hátterét a számítástechnika és az informatika rohamos fejlődése biztosítja. Tehát a logisztika, hogy meghatározó szerephez jutott napjainkban, egyik alapvető feltétele az, hogy mind az informatika, mind a számítástechnika rendkívül gyorsan fejlődik. Megjelentek az ellátási láncok, ezek az ellátási láncok meghatározzák mai gazdaságunknak a működését, és kialakult a globális logisztika. Néhány szót, hogy mit értünk logisztika alatt. Ha definiálni akarnánk, akkor azt lehet mondani, hogy anyag és információ áramlás alapvetően, de ehhez az anyag és információ áramláshoz energiaáramlás, értékáramlás, pénzáramlás, munkaerőáramlás is tartozik. Látható, hogy egy logisztikai rendszerben, ha ezt a definíciót használjuk, a rendszer két különböző állapota között anyag és információ áramlásnak kell bekövetkezni. A nehézséget mindig az okozza az ilyen típusú rendszereknél, hogy a rendszert leíró paraméterek véletlenszerűen változó sztohasztikus paraméterek, természetesen valamilyen eloszlás és sűrűség függvények alapján a lehetséges értékek behatárolhatók, de ezeknek a kezelése, kézben tartása nem egyszerű dolog. Az is látszik a ábra alján, hogyha megnézzük, hogy gyakorlatilag az egész rendszert a végső fogyasztó mozgatja, a végső fogyasztótól kiinduló információk mozgatják az egész ellátási láncot, amely gyakorlatilag a logisztikai tevékenységeknek az alapját képezi. Említettem, hogy a logisztika egy modern tudomány. Miért mondjuk azt, hogy modern tudomány? A logisztika az egy integráló tudomány, és ez az integráló szerep azért lényeges, hogy már meglévő különböző tudományterületeken kialakult ismereteket próbál összegezni, és ezeket az összegzéseket olyan szempontból teszi meg, hogy az anyag és információ áramlás tervezhető legyen, irányítható legyen, ellenőrizhető legyen, kontrollálható legyen. Látható az ábrán, ha megnézzük, hogy a hagyományos anyagmozgatáshoz kapcsolódó technológiák, ugye az anyagáramlás technikája, technológiája, közlekedés mellett megjelenik az informatika, az energetika, az elektrotechnika automatizálása, kommunikációs technikák, a marketing, a vállalatgazdaságtan, a rendszertechnika, a matematika, a szolgáltatástechnika, a gyártástechnika. Ez nem azt jelenti, hogy a logisztika ezeket mind magába foglalja, de például, hogy a matematikát ide felsoroltam, csak példaként említem meg, a véletlenszerű folyamatok, a sztohasztikus folyamatok leírására matematikai módszereket alkalmazunk az anyag és információ áramlásnak a kezelésére. De ugyanezt említhetem, hogy a bonyolult logisztikai folyamatok és rendszereknek a vizsgálatához a matematikából vett szimulációs módszereket használjuk. Ha közérthetően meg akarnánk fogalmazni, hogy milyen elveket kell megvalósítani egy-egy logisztikai tevékenységnél, akkor mondhatunk 6-7-8 M-et, ez az M a megfelelőre utal, jelen esetben 7-et, amely azt fejezi ki számunkra, hogy a megfelelő minőségű anyag megfelelő mennyiségben, megfelelő helyről, megfelelő helyre, megfelelő módon és eszközzel, megfelelő időben és megfelelő költséggel kerüljön továbbításra. Ezek a logisztikának az alapelvei, és minden nemű tervezésnél és minden nemű módosításnál ezeket nem szabad elfelejtenünk. Említettem a logisztikai műveleteket, itt megjelennek a hagyományos rakodás, szállítás, tárolási tevékenységek, a munkahelyi kezelések, a csomagolások, a gyűjtés, osztályozás, az egységrakomány képzés, és látható, hogy nagyon sok egyéb olyan tevékenység is kötődik a logisztikai műveletekhez, a pénzügyi tevékenység, az energiaáramoltatás, a menedzsment tevékenység, amelyek a logisztikai rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek. Nagyon nehéz megmondani, hogyha egy rendszert jól akarunk működtetni, hogy melyek azok a paraméterek, amelyeket érdemes kézben tartani, amelyekre érdemes figyelni. Ezért ezen az ábrán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy maga a logisztika az egy anyagáramlási és egy információáramlási tevékenység alapvetően, és természetesen egyéb más áramlások is megjelenhetnek. Ezen áramlási folyamatokban különböző műveleteket kell végrehajtanunk. Az anyagáramlásnál szállítás, rakodás, tárolás és így tovább. Az információ áramlásnál ugye információk gyűjtése, értékelése, kommunikálása rendszerrel. És felvehetünk különböző paramétereket, ilyen a hely, az idő, a mennyiség, a minőség, az energia, az információváltozás, értékváltozás, emisszió, és megnézhetjük, hogy kérem szépen melyek azok a paramétereket, amelyeket feltétlenül kiemelten kell kezelnünk. Nos, megállapítható, hogy sajnos a logisztikai rendszerekben minden paraméternek valamely áramlás, valamelyik tevékenységénél meghatározó szerepe van, amely felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú rendszerek sok paraméteres, véletlenszerűen változó paraméterekkel rendelkező rendszerek, és hát ezekre kell alapoznunk az egész világot átfogó, a termeléssel és szolgáltatással együtt járó anyag- és információáramlási tevékenységet. Ez egy rövid kis ábra szeretne lenni, amiben nagyon egyszerűen foglalnánk össze a logisztika egyszerűsített anyag- és információáramlását. Látható, hogy valahonnan a fogyasztótól elindítva, megrendelések kezelésén keresztül, a készáru raktáron, a termelésen, az alapanyagraktáron, a beszerzésen és a beszállításon át jut majd el a kiszállítással a termék a vevőhöz. A példa arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy bár a legegyszerűbb az lenne, hogy egy megrendelést azonnal a készáru raktárról kiállít ki, elégítünk. De ez manapság nem megy. Azt említettük, hogy egyedi fogyasztói igények jelennek meg, gyorsan változik a termékstruktúra, sztohasztikus változások zajlanak, tehát itt az egész termelést, illetve a termeléssel összefüggő raktározási és beszerzési és beszállítási tevékenységet kell kezelnünk, amely kell, hogy megfeleljen a megrendelő igényének. Egy-egy vállalat versenyképessége attól függ, hogy milyen mértékben képes megfelelni a vevői elvárásoknak. A vevői elvárásoknál pedig nagyon sok esetben előtérbe kerülnek a logisztikától függő paraméterek, és a logisztikai tevékenység mint versenyelőny jelenik meg. Ez az kis ábra azt szeretném mutatni, hogy egy jól működő vállalatnál ugye a megrendelésre valahol azonnal reagálni kell a beszállításnak is, tehát ha valahol egy vevőigény megjelenik, ez a vevőigény elindítja az egész ellátási lánc folyamatának a működését. Az információ áramlásról annyit lehet mondani, hogy nagyon sokfajta információ áramlik a logisztikai rendszerben. Ha már említettük, hogy az anyagáramláshoz és a hozzá kötődő információ áramlásról beszélünk logisztikáról. Hogy egyszerűen meg tudjuk érteni ezt a sokfajta információt, három nagy csoportba oszthatjuk be. Egy elsődleges információk, másodlagos és harmadlagos információk. Jellemző rá, hogy az elsődleges információk közé olyan információkat sorolunk, ami ugye mindig a felhasználótól indul, a vevőtől indul, a beszállítók felé, és ez időben mindig megelőzi az anyagáramlást. Ezeket szoktuk kiváltó információknak nevezni. Vannak az úgynevezett másodlagos információk, ezek a másodlagos információk mindig a beszállítótól haladnak a felhasználó felé, irányuk megegyezik az anyagáramlásnak az irányával, és időben közel egyszerre áramlanak. Ezek az úgynevezett kísérő információk. És megjelennek a harmadlagos információk, amelyek a felhasználótól indulnak el szintén, a beszállító felé haladnak, irányuk ellentétes az anyagáramlás irányával, és időben az anyagáramlás befejezése után keletkeznek. Ezek az úgynevezett nyugtázó információk. Tehát egy gazdaságban mindig a kiváltó információk, kísérő információk és nyugtázó információk mozgatják ezt a folyamatot, és ezen információk kezelésére kell egy számítógépes rendszert létrehozni, amely a logisztikai rendszert felügyeli. Általában ez a számítógépes rendszer mindig valamilyen hierarchikus felépítésű és osztott intelligenciás rendszer, ami azt jelenti, hogy a logisztikai rendszerben jelentkező feladatok hierarchikusan leosztottak a számítógépekhez, és hát ezek a számítógépek pedig osztott intelligenciás elven, tehát meghatározott feladatok megoldására képesek. Látható, hogy a vállalat nem önmaga létezik. Ha megnézzünk egy vállalatot, akkor azt láthatjuk, hogy kérem szépen a vállalaton belül ugye van egy vállalati szintű irányítás, amelynek nagyon fontos részét képezi a logisztikai irányítás. A logisztikai irányításban megjelenik az ellátás, a gyártás, az elosztás, és nyugodtan ide sorolhatnám napjainkban az újrahasznosítást is, amely fontos kérdés. És látható, hogy ezek az altevékenységek is lebomlanak különböző berendezések, raktárak működtetésére. Ez a lefelé mutató hierarchiát és tagoltságot mutatja a logisztikai rendszereknél. Ugyanakkor minden egyes vállalat kénytelen rákapcsolódni egy hálózat szintű működési rendszerben, amely hálózat szintű működési rendszerben szintén különböző termelővállalatok, kereskedelmi vállalatok, fuvarozó vállalatok, szállítmányozó vállalatok, felhasználók, bankok, stb. Működnek együtt. Mind ennek az együttes tevékenységének a függvényében tudjuk mi értékelni azt, amikor azt mondjuk, hogy a vevő elégedett a termékkel, elégedett a szolgáltatással, amiért fizetett. Tehát látható, hogy a vállalaton belül létezik egy belső logisztikai rendszer, ez a belső logisztikai rendszer pedig kapcsolódik egy hálózatszerű rendszerhez, amelynél szintén ezek a vállalatok külön saját logisztikai vállalati rendszerükkel rendelkeznek. Érdemes megjegyezni, hogy a működésnél nagyon lényeges az, hogy a vállalatoknál a vállalat belső logisztikai rendszere fejlettségben hasonló legyen, mint a hálózatnál használt logisztikai rendszer. Ez azért lényeges, mert a kis és középvállalatok, hogy be tudjanak kapcsolni egy hálózatszerűen működő termelő vagy szolgáltatás rendszerben, alapvető feltétel, hogy a logisztikai rendszerük hasonló színvonalú kialakításon álljon, mint magának a hálózatnak a rendszer. Ha ez nincs meg, sajnos akkor, mint beszállítók, nem tudnak bekapcsolódni ebbe a folyamatba. Néhány fejlődési tendenciát szeretnék még röviden mondani. Látható, hogy napjainkban jellemző a termékváltozatok számának a növekedése, csökken a termelés mélysége, előtérbe kerül a gyártani vagy vásárolni kérdése, fokozódnak a percre készelvű beszállítások, a optimális működéshez több információ szükséges, és hát jól képzett logisztikai szakemberekre van szükség. A fejlett logisztika versenyelőnyöket jelent, a vállalat vezetésében a logisztikai szakemberek prioritást kapnak, tartós együttműködésekre kell törekedni a beszállítókkal, vevőorientált rendszereket kell kialakítanunk, horizontális és vertikális együttműködések fokozódnak, és gyakorlatilag a logisztikai szolgáltatások, teljesítmények iránti igény is növekszik, és hozzá szeretném tenni, hogy a minőségi paraméterek, a minőségi elvárások növekednek ilyen tekintetben. Egyre jobban terjed a Lean Production, ez a slankított üzem filozófiája, amelyben áttekintésre kerül, hogy bizonyos folyamatok módosításával, kisebb létszámmal, jobb kapacitás kihasználásával gazdaságosabban működtethetők ezek a folyamatok. Előtérbe kerülnek a folyamatoknak az újjászervezési kérdései, elektronikus adatcserék, szabványos adatcserék valósulnak meg a logisztikai rendszerekben, és hát az outsourcing szerepe is előtérbe kerül, amikor a vállalat arra törekszik, hogy csak az ő tevékenységén azokat igyekszik megtartani, amelyben profi, és amelyben kevésbé versenyképes igyekszik külső vállalkozásba adni. A legjobbakkal való összehasonlítás szintén jellemző napjainkban a logisztika területén, ezt a benchmarking elterjedése jellemzi. A terméket egész útján kell követnünk, ez a zárt láncú gazdaságokhoz kötődik. Napjainkban nem elég a beszállítótól a felhasználói követni a terméket, hanem az elhasznált termékek továbbkövetése az újrahasznosításig feladatot jelent a logisztikár számára. A környezeti hatások kérdése a logisztikai folyamatoknál is meghatározó szerepet játszik. A több telephelyes rendszerek alakulnak ki a globalizált világban, a vállalatok közötti együttműködés fokozódik. Ha megnéznénk, hogy a logisztikai rendszereket durván milyen csoportokba sorolhatnánk, látható, hogy beszélhetünk belső logisztikai rendszerekről, itt általában termelővállalati és szolgáltató vállalatokat különböztethetünk meg, és hát a külső logisztikáról, ami megvalósulhat országon belül, itt lehet városi logisztika, település és régió logisztika, illetve a hálózatszerűen működő rendszerek egyre inkább fontos szerephez jutnak a gazdaság területén, és egyre inkább a logisztika területén is, illetve az országok közötti rendszerekről beszélhetünk. A szolgáltatásnál nem csak a kimondottan logisztikai jellegű szolgáltatásoknál, hanem egyéb más szolgáltatásoknál is megjelennek a logisztikai szolgáltatások, tessenek egy egészségügyi rendszerre gondolni, ahol főzni kell a betegeknek, meg kell rendelni az ételt, időbe ki kell hordani, berendezések vannak, be kell ütemezni őket a gyógyításba, sőt, mi több tovább mondhatnám, hogy nyomon kell követni a felhasznált eszközöket és anyagokat, és ezeket valamilyen módon számszerűsíteni is kell a gyógyítás területén. Ugyanez igaz a települési régióknál is, ahol a áruszállítás, építkezés, közlekedés, egyéb más dolgok megjelennek. Ami a hálózatszerű működésre jellemző, az ábrán azt lehet látni, hogy vannak ugye beszállítók, szerelők, raktárak, összeszerelőüzemek, készáru raktárak és felhasználók. Arra szeretném felhívni a figyelmet, ugye sokfajta fogyasztói igény jelentkezik. tessenek kiválasztani bármelyik fogyasztói igényt, látható, hogy egy-egy fogyasztói igényt sokféleképpen ki tudom elégíteni, hogy eljussak ehhez a fogyasztóhoz. Tehát különböző beszállítókat, különböző raktárakat, különböző készáru elosztó raktárakat használok, és ugyanazt az igényt ki tudom elégíteni, de a különböző változatok különböző költségeket és különböző időket jelentenek. Ezeknek az optimális meghatározása napjaink egyik fontos kérdése és feladata. A kis- és középvállalatok kevésbé tudnak foglalkozni a logisztikai jellegű folyamatokhoz történő kapcsolódás kérdéseivel, ezért egy új terület, a virtuális logisztikai központok kerültek előtérbe. Ebben a gazdaság néhány egységét, ezek lehetnek vevők, termelők, bankok, beszállítók, raktárak, összefogjuk, és mint egy vállalatot kezelve, egy virtuális logisztikai központ segítségével igyekezzük a tevékenységüket optimálni. Egy-egy ilyen virtuális hálózat addig működőképes, ameddig a benne lévő elemek működés szempontjából jobban tevékenykednek, mint hogyha saját maguk keresnék a piacaikat. Ez azért lényeges, mert a kis- és középvállalatoknak nagy segítséget tudnak nyújtani a hálózatszerű működésbe történő bekapcsolódásra. Visszatérve a gyakorlati életbe, ami minket is érint, az elektronikus bolt, ami szintén megjelenik a virtuális vállalathoz hasonlóan, látható, hogy itt is vevők jelennek meg, a vevők mozgatják gyakorlatilag a rendszert, vannak gyártók, forgalmazók, beszállítók, boltok, és ezek az elektronikus boltok szervezik az egyes vevői igényeknek a kielégítését, vagyis melyik gyártó, melyik termékét, melyik boltból, melyik szállítóval lehet a legjobb megoldással eljuttatni. Ha tovább lépnénk ezen, akkor azt lehet mondani, hogy eljuthatunk az elektronikus piactérig, ami a logisztikának napjainkban egyik meghatározó kérdése, ahol nagyszámú eladó, nagyszámú vevő és nagyszámú logisztikai szolgáltató jelenik meg. Ezen a információs hálózaton belül a virtuális üzleti és logisztikai központ szervezi az egyes eladói, az egyes vevői igényeknek megfelelően az eladóktól a termékeket is biztosítja, szervezi hozzá a logisztikai szolgáltatást. Egy-egy ilyen elektronikus piactérre napjainkban is találkozhatunk, és ez szintén a kis- és középvállalatoknak a versenyhelyzetét segíti elő. Én ennyit szerettem volna röviden elmondani a időben, ami ehhez kötődik. Nyilván ennyi idő alatt el lehetett mondani, hogy 5000 évvel ezelőtt elindultunk, és akkor is megjelentek az anyag és információ áramlással kapcsolatos tevékenységek és folyamatok, és eljutunk ma napjainkig oda, hogyha valaki egy elektronikus piactér közelébe kerül, ki tudja választani a számára legjobban megfelelő terméket, meg tudják neki választani az optimális szállítót, és gyakorlatilag ki tudja elégíteni a vevőigényeket ez a rendszer. Köszönöm szépen a figyelmet. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan itt, az előadással kapcsolatosan? Köszönöm szépen a figyelmet.